Amikor itt csillag egyen kinézek az ablakon, a hátsó ablakon, addig úgy érzem, hogy Indiában vagyok. Mondtam többeknek, hogy miért. Akiknek még nem mondtam, ezt elmondom most. Tudnék ott. Folyamatosan sétálnak a macskák a tetőn. Indiában az ember kinéz az ablakon, ott pedig a majmok sétálnak folyamatosan a tetőn. Tele vannak a tető. A tető az a majmok élettere. Ugyanígy itt a tető a macska élettere. És érdekes módon a keleti majom és a nyugati macska az megfelelő. Ezt meg is megfeleltetik egymásnak. A keleten a majom ugyanannak felel meg, mint nyugaton a macska. Ja. Úgyhogy erről fogok most egy kicsit gondoltam. Beszélgetni. Tudnélik. Van nekünk egy mesénk. Tudjuk, hogy a Kacor király. Ismeritek? Kacor király története. Kacor király története, ami szorosan kapcsolódik a csendrezi meditációhoz. Jó? Nagyon szorosan kapcsolódik a csendrezi meditációhoz. Csak előtte tudni kell ezt, amit elmondtam. A majom és a macska milyen viszonyban van egymással. Nálunk a macska az keleten. És a buddhista irodalomban van egy történet egy majomról. Ami gyakorlatilag ugyanaz, mint a Kacor király történet. Úgyhogy gondoltam, el is olvasom ezt a mesét, mert nem biztos, hogy pontosan emlékeztek minden szavára. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy özvegyasszony, és annak egy macskája. Nagy macska volt már, de épp olyan nyalánk volt, mintha kis macska lett volna. Egy reggel is mind felnyalta a lábasból a tejet. Megharagudott az özvegyasszony, jól elverte, és elkergette a háztól. A macska elbújdosott a falu végére, és ott nagy szomorúan leült a híd mellé. A híd végén ült egy róka is, lógatta a lompos farkát. Meglátja azt a macska. Neki futott, játszadozni kezd a róka farkával. A róka megijed, felugrik, megfordul. A macska is megijed, hátrál, és felborzolja magát. Így nézték egymást egy darabig. A róka sosem látott macskát, a macska sohasem látott rókát. Mindegyik félt, de egyik sem tudta, mit csináljon. Végtére a róka szólalt meg. Ugyan, ha meg nem sérteném, nem mondaná meg az úr, hogy miféle nemzetség? Én vagyok a Kacor király. Kacor király, soha hírét nem hallottam. Bizony, pedig hallhattad volna. Minden állatot meg tudok regulázni. Olyan nagy a hatalma. Megszeppent a róka, s nagy alázatosan kérte a macskát, hogy legyen a vendége egy kis csirkehúsra. Minthogy már délfelé járt az idő, s a macska nagyon ehetnék volt, nem is várt két meghívást. Elindult hát a róka barlangjába. A macska hamar beletalálta magát a nagy uraságba, s örvendett, hogy a róka olyan tisztelettel szolgálja, mint a valóságos király volna. Urasan is viselkedett, keveset szólott, és sokat evett. Ebér után álomra dőlt, és azt parancsolta a rókának, ügyeljen, hogy senki se háborgassa, amíg alszik. A rók móka kiállott a barlang szájához strázsálni. Hát éppen akkor ment el ott a kis nyúl. Hallod-e te kis nyúl, itt ne járj, mert az én uram, a kacor király alszik, ha kijő, majd nem tudod merre szaladj, minden állatot megreguláz. Olyan nagy a hatalma. Megijedt a kis nyúl, szépen lassan elkotródott, és egy tisztáson, lekuporodva azon gondolkozott, ki lehet az a kacor király, soha hírét sem hallottam. Arra bódorgott egy medve is. Kérdi tőle a nyúl, hová megyen. Járok egyet, nagyon unatkozom. Jaj, erre ne járj, mert a róka azt mondja, hogy az ő ura, a kacor király alszik, és ha kijő, majd nem tudod merre szaladj. Minden állatot megreguláz, olyan nagy a hatalma. Kacor király, soha hírét sem hallottam. Már csak azért is arra megyek, legalább meglátom, milyen az a kacor király. El is indult a medve a róka barlangja felé. Hallod-e te medve, kiált rá a strázsa. Itt ne járj, mert az én uram, a kacor király alszik. És ha kijő, majd nem tudod, merre szaladj. Minden állatot megreguláz. Olyan nagy a hatalma. Erre a medvének inába szállt a bátorsága, szó nélkül megfordult, és visszatért a kis nyúlhoz. Ott találta a kis nyúllal a farkast, és a varjút is. Panaszolták, hogy ők is éppen úgy jártak. Ki lehet az a kacor király? Soha hírét sem hallottuk, mondták mindannyian, és azonban tanakodtak, mit csináljanak, hogy megláthassák. Abban állapodtak meg, hogy meghívják ebédre a rókával együtt. Mindjárt el is küldötték a varjút, meghívni a vendégeket. Mikor a róka meglátta a varjút, nagy méreggel kifutott, és összeszitte, megint alkalmatlankodik. Eltakarodj innen, nem megmondtam már? Az én uram, a kacor király, ha kijő, majd nem tudod merre szaladj, minden állatot megregulálsz, olyan nagy a hatalma. Ez már olyan, mint a választási szlogenek. Tudom, nagyon jól tudom, nem is magam jó szántából jöttem ide, hanem a medve, a farkas és a nyúl küldött, hogy meghívjalak benneteket hozzájuk ebédre. Az már más. Várj egy kicsit. Ezzel bement a róka megjelenteni a dolgot a kacor királynak. Kisvártatva ki is jött, tudtára adta a varjúnak, hogy a király szívesen fogadja a meghívást, elmennek az ebédre, csak tudják hova. Eljövök én holnap értetek, s elvezetlek. A jó hírre a medve, a farkas és a nyúl ugyancsak felütötte a laci konyháját. A kis nyulat megtették szakácsnak, kurta farka volt, s így nem könnyen égeti meg magát. Komoly szempont. A medve fát és vadakat hordott a konyhára. A farkas asztalt terített, és pecsenyét forgatott. Mikor kész volt már az ebéd, a varjú elindult a vendégekért. Egyik fáról a másikra szállott, de nem mert leszállani, mert csak a fán maradt, és onnan szólítgatta a rókát. Várj egy kicsit, mindjárt készen leszünk, mondta a róka. Csak még a bajszát pödri ki az én fenséges uram. Csak ugyan, végre kijött a kacor király. Lassan s nagy méltósággal lépdelt elő, de a varjút szemmel tartotta, mert fél tőle. A varjú is szepegett, csak fél szemmel mert rátekinteni, egyik fáról a másikra szögdécselt, úgy vezette őket. A medve, a farkas és a nyúl nagy várakozásban volt, mind azt mondották. Vajon milyen lehet az a kacor király? Kikinéztek az útra, ahonnan a vendégeket várták. Ott jön, jaj Istenem, merre fussa, kiáltott a kis nyúl, és ilyettében nekifurott a tűznek. Megpörkölte magát, és ettől olyan bátor lett, hogy fordultában belekapott a farkas képébe, jól végig karmolta. A farkas azt hitte, ez csak a medve tehette vele, és ezért jól képen teremtette a medvét. A medve a kisfiúnak akarta továbbadni az ütést, de a kacor királyt találta el, aki épp akkor ért oda. Mikor látta, hogy a fenséges kacor királyt ütötte meg, úgy megrémült, hogy nyaka közé szedte a lábát. Kacor király meg attól ijedt meg, hogy úgy nyakon teremtették. Úgy zsihált ő is a futóra. Elröppen ijedtében a varjú is. Még most is mennek, ha meg nem álltak. Na. Még ez ennek a csinálézi meditációhoz. Lehet, hogy csak annyi, hogy épp most volt csinálézi. Ja. Hát, hogy rövidre fogjuk, mert lehet ezzel sokat is mesélni. Rövidre fogjuk, hanem a lényegre szorítkozzunk. A macskáról. Macskáról. Tehát azt mondja, a macska fegyelmezetlen, féktelen nyalánk, ahogy a mese írja, nagy macska volt már, de éppen olyan nyalánk volt, mintha kis macska lett volna. Ja. Ez tehát a csapongó elme leírása. Ezt, ahogy már mondtam, ma Ázsiában ennek a majom a megszemélyesítője, még mesénkben a macska. Ja. Tehát itt a mesében, tehát az első dolog az, hogy a macska ilyen fegyelmezetlen, csapongó, és a következő fontos dolog az, hogy találkozik a rókával, igaz? Hát nyilván a mesében, hát ha az egész mesét akarjuk így röviden vázolni, hogy miről szól, hát a mesében először szerepel egy ház, házban lakik özvegyasszony és macska, igaz? A ház az az elmét jelképezi. A ház az elme, a mi elménk. És az elmében lakik az özvegyasszony, és van neki egy macskája. A macska, hát a nő, az asszony az ugye a tudást jelképezi általában. A bölcsességet, a tudást jelképezi. A macska itt a csapongó elme. Igaz? És ugye mivel nem megfelelően viselkedik, megissza a tejet, tehát, hogy mondjam, infantilis módon viselkedik, ezért az özvegyasszony elcsapja, elküldi otthonról. És akkor, ugye, mint tudjuk, a macska találkozik a rókával. A róka sohasem látott macskát, a macska sohasem látott rókát. Mindegyik félt, de egyik sem tudta, mit csináljon. Na, ez a mesének talán a legfontosabb pontja. Ez az elme szembesülése a mesztelen valósággal, minden észlelés első pillanata, amely megelőzi a tudat tévejgéseit. Ez az eredeti tudatállapot. Na hát ez fontos. Tehát nekünk az elménk minden pillanatban szembesül a valósággal. Minden pillanatban. De mi történik? Az történik, hogy a szembesülés, ez a mesztelen, feltétel nélküli szembesülés összezavarodik. Pontosan ezt írja le a mese. Igaz? Hát mi történik a mesében? Találkozik a rókával, sose látott még rókát, nem tudja, mi az a róka. Róka nem látott macskát, nem tudja, mi az a macska, tehát nem tudja helyre tenni. Igaz? És akkor mi történik? Megijed. Elveszti a lába alól a talajt. És akkor mit csinál? Hazudik. Ja, hát ezt csináljuk. Pontosan ezt csináljuk. Visszanyúlunk ahhoz, amit tudunk. Tehát Nem vagyunk képesek elviselni a valóságot, mint olyat. Ja? Ezért elcsúszik. Elveszítjük, kicsúszik a lábunk alól a talaj. Egy pillanatra ott vagyunk a semmiben. Ez az a pillanat, amikor lehet helyesen választani, és lehet helytelenül választani. Ja? Ha az ember helyesen tudna választani, mert lenne hozzá, mondjuk így lelki ereje, képessége, abban a pillanatban elérhetnénk a megvilágosodást. De mivel erre képtelenek vagyunk, miért vagyunk képtelenek? Az egész múltunk miatt, a karmánk miatt, az eddigi cselekvési szokásaink miatt. Mit csinálunk? Hát pontosan ehhez folyamodunk. Ezekhez a dolgokhoz folyamodunk, ezekre támaszkodunk. És akkor jön a hazugság. Akkor jön a hazugság. Tehát lehet, hogy vállalnánk a feltétel nélküli valóságot, a tiszta mesztelen valóságot és azzal való szembesülést, ehelyett visszahőkölünk, és az hamisságra, tehát a magunkkal cipelt hamisság látszólagos és csalóka biztonságérzetére támaszkodunk. És ez a hazugság. De erről szól a mese. Ja? Tehát először az eredeti tudatállapot, tehát a tiszta szembesülés a feltétel nélküli valósággal, a mesztelen valósággal. Erről néhány szót. Csogyan Trungpa írja ezt. Lényegében csak a nyitott tér létezik. Ez a nyitott tér, ez a tudattere. Tudat. A tudat olyan, mint a nyitott tér. Semmi más. Tehát egy feltétel nélküli, határtalan nyitottság, ez a tér alaptermészet, vagy a tudat alaptermészete. Ez az, ami mi alapjában véve vagyunk. A legalapvetőbb elmeállapotunk, még az énünk létrejötte előtt, a teljes nyitottság, szabadság és tér, ami most is megvan, és mindig is megvolt bennünk. Vizsgáljuk meg példának okáért, hétköznapi életünket és gondolatmeneteinket. Mikor meglátunk valamit, akkor az első pillanatban egy hirtelen észlelés játszódik le, amelyben semmi következetesség vagy fogalomalkotás nincs. Egyszerűen észleljük a dolgot a nyitott térben. Ekkor azonnal kétségbe esünk, és sietve hozzá akarunk valamit adni ahhoz, amit látunk. Nevet akarunk adni neki, be akarjuk skatujázni, osztályozni, sorolni. A dolgok ettől kezdve alakulnak ki fokozatosan. Ja? Ez az, ami az életünk minden pillanatában lejátszódik. Minden pillanatában. Tehát ez azt jelenti, hogy a valósággal nincs probléma. Nincs probléma. A problémák ebből a szokásunkból épülnek föl. Képtelenek vagyunk a valósággal, annak valójában és mesztelen valóságában szembesülni, és azt vállalni. Nem vagyunk képesek vállalni a valóságot. Nincsenek meg hozzá az adottságaink, illetve hát a fölkészültségünk nincs meg hozzá. Alapvető adottságaink meg lennének, de azok annyira le vannak gátolva, és el vannak mondjuk így rejtve és szennyezve, hogy tehát a másodlagos dolgok, a karma és a szokások annyira háttérbe szorítják ezt az alapvető adottságunkat, hogy mi csak a másodlagos dolgokra tudunk támaszkodni. Ebből jön a hazugság. Tehát ebből jön az a késztetés, hogy a dolgoknak nevet kell adni, be kell őket skatujázni, ja? A dolgokból rendszereket kell építeni, ja? És bonyolítani kell. Ezt hívjuk bonyolításnak a buddhizmusban. Bonyolítani kell a dolgokat. És a bonyolítás pedig végtelen, soha nem ér véget, mindig hozzá lehet valamit még adni. Mindig. Most a megrettenésről. A megrettenés a kiszakított, lehatárolt én tudat, vagy más szóval nem tudás megszületése. A nem tudás az az állapot, amikor képtelenek vagyunk saját elménk igaz természetét felismerni. Ja? Hát a megrettenés az azt jelenti, hogy képtelenek vagyunk szembenézni azzal, ami van. Tudnék, ez a szembenézés, tehát ha képesek lennénk vállalni a valóságot, az egy módon lehetséges. Föloldódni. Föloldódni. Mert az valóság természete oldottság. Oldottság, megfoghatatlanság. Erről beszéltünk már reggel, igaz? Azt gondoltuk a szivárványra, talával kapcsolatban. Tehát a valóságot csak akkor vagyunk képesek vállalni, annak az teljes mesztelenségében és direktségében, ha képesek vagyunk föloldódni. És amikor föloldódunk, akkor nincs ez az érzésünk, hogy én itt vagyok, az ott van. Tehát nincsenek kemény, elválasztó élek, határok. Hát föloldódunk. A föloldottságban megszűnik az én és a más érzete. Nincs. És ez a megvilágosult állapot, ez a természetes állapot. Ehelyett mi történik? Ehelyett jön a megrettenés. A megrettenés az egy megkeményedést jelent. Ugye? Azt tudja mindenki. És az ember megijed, az egy görcsölést jelent, egy görcs, egy megkeményedés. Az ember visszahőköl, megijedés. Hát az előfordulhatom nagyon megretten, hogy egy izma föloldódik. De minden más begörcsöl. Ja? Tehát mi történik a megrettenés pillanatában? Semmibe vesszük a tér nyitott, áradó és értelmes természetét, vagyis nem tudunk benne, nem oldódunk föl benne, igaz? Hanem lezárjuk magunkat a tér nyitottsága felé, nyitottságával szemben lezárjuk magunkat. Ja? Vagyis, amikor egy rés keletkezik elménk megtapasztalásában, amikor egy hirtelen villanásra feltűnik az éberség, nyitottság, és eltűnik az én, tehát ez a szembesülés, akkor gyanú ébred. Tegyük fel, gondoljuk, rájövök arra, hogy nincs is szilárd énem. Ennek lehetősége megrémiszt. Ezt már nem akarom. Tehát ez az a pillanat, amikor az ember nem tudja vállalni a feloldódást. Nem tudja vállalni. Mert a feloldódás az ego ösztönösen egyfajta megsemmisülésnek hiszi. Miért? Mert nem ismeri. És soha nem is fogja az ego. Nem fogja az oldódást megismerni, tudni, hogy az oldódás az ego vége. Az ego halála, mondjuk így. Tehát az ego retteg a feloldódástól, mert az az ő megsemmisülése. Jó? Hát ez a nagyon-nagyon fontos pillanat. Ez a megfoghatatlan rémület és kellemetlen érzés, hogy valami nincs rendjén, a múltban elkövetett cselekedeteinkkel megalapozott kényszerű cselekedetek és események sorát okozza. Ja? Tehát ez az, amiről beszéltem. Ebben a pillanatban, amikor ember megkeményedett, visszahőkölt, abban a pillanatban mit csinál? Elkezd kutatni a múltjában. Jaj, segítség, segítség, valami kell, valamiben meg kell kapaszkodnom. És akkor jön a karma, akkor jönnek az érzelmek, akkor jönnek a gondolat, szokások, és akkor valamiben meg kell kapaszkodnom. És akkor az ember megkapaszkodik. És ez maga a hazugság. Ez maga a hazugság. Ez a végső összezavarodástól és kétségbeeséstől való félelem. Ja? Tehát az ego így éli meg a föloldódás lehetőségét, ő úgy érzi, hogy ez a végső összezavarodás. Az én nem lététől, az én nélküli állapottól való félelem állandó rettegésben tart minket. Így gondolkozunk. Tegyük fel, hogy ez így igaz. Akkor viszont mi lesz? Nem merek rá gondolni. Ez, amikor szembesülünk az igazsággal. Fú, ez lehet, hogy igaz. Ez lehet, hogy igaz. Akkor viszont mi lesz? Akkor mi lesz velem? Ha ez igaz, akkor mi lesz velem? Nem merek rá gondolni. Igaz? Valami szilárd pontra van szükségünk, de az egyetlen, ami valóban elérhető számunkra, az a tér élménye, az én nem léte, és ekkor megkísérjük megszilárdítani, vagy megfagyasztani a tér élményét. A nem tudás ebben az esetben nem butaság, hanem egy bizonyos fajta megátalkodottság. Hirtelen összezavarodunk is az én nélküliség felfedezésétől, amit nem akarunk elfogadni, mert valamibe továbbra is kapaszkodni akarunk. Na erről lenne szó. Erről lenne szó. Ez tehát ez a szembesülésünk a valóságban. Ez az, amit a mesében ugye a macska és a róka megrettenése ír le. És akkor jön a hazugság. A macska hazudik, hiszen ő nem király, mert a belső ösvény meséiben a király mindig a teljesség megszemélyesítője. Igaz? Tehát a mese végén ugye az történik, hogy elnyeri a királyságot a hős, igaz? Tehát ez a megvilágosult állapot. Tehát a megvilágosult állapotot személyesíti meg a király, itt pedig ő rámondja, hogy ő király. A macska önmagában is, de még inkább kacor király képében a hazug én megtestesítője, amely a teljesség szerepét akarja átvenni. Ja? Megalapozzuk saját énünket és vele a területet, amelyet birtokol. A külső viszonyításokból összefércelt önigazolásokat és a valóságra rávetített képzeteinket arra használjuk, hogy létünket igazoljuk. Önmagunk szilárd létének megerősítésére irányuló erőfeszítéseink forrása a bizonytalanságérzetünk afelől, hogy egyáltalán létezünk-e, vagy sem. Tehát ez az oldottsággal való szembenézés, és annak nem vállalása. Ja? Annak nem vállalása. Ettől a bizonytalanságtól hajtva úgy akarjuk létünket bizonyítani, hogy önmagunkon kívül keresünk viszonyítási pontot. Valami olyat, amivel kapcsolatunk lehet, ami állandó, amitől különállónak érezhetjük magunkat. Ja. Ám ez az egész erőfeszítés kérdésessé válik, ha tényleg minden mögé visszanézünk. Talán egy hatalmas rászedést hoztunk létre? A rászedés annak az érzése, hogy van különválasztott én és más. Ja. Értjük ezt? Jelent ez valamit számunkra? Megmozdul valami bennünk, amikor ezeket a gondolatokat halljuk? Pedig ez teljesen ilyen, valaki el akar adni valamit. Adjanak békén. Ez nagyon fontos, tehát ez a buddhizmusnak ez az alapvető kérdésfelvetés. Tessék.
És hogyha ha véletlen ilyen hasonló érzése van az embernek, a tudatosan legyőzni ezt a félelmet, a macska. Tehát...
Ezt csinálta a macska.
Igen, a hazugság lesz a vége.
Ezt mondta, ezt csinálta a macska.
De hogyha mégis erőt vesz magán, hogy nem próbál nem hamis útra menni, akkor mi lesz a vége? Tehát az egy út a megvilágosodáshoz, vagy mi? Tehát amikor ilyen üresség van, és semmi, és nincs én.
Hát ez az a pillanat, amikor az ember kibújhat a bőréből, és feloldódhat. Vagy pedig úgymond, hogy már urrá lesz önmagán.
Félelem. Nem tudom, én nekem volt a sorézésem, és olyan halálfélelem inkább nagyon.
Tényleg, ez a halálfélelem arról szól.
Néztem a kezemet, hogy élek, ez én vagyok. És éreztem azt, hogy döntöttem. És föl kellett kelni. És éreznem kellett magamat.
Hát erről szól, pontosan erről szól. Pontosan erről szól. Tehát ez, amit te mondasz, ez ugye egy kiélezett dolog. Hát ez nem a, nem pontosan erről szól. Tehát ez egyfajta, egy bizonyos neurózis, ez, amit te mondasz. Tehát ez nem, mondjuk itt, hogy nem normális, nem történik minden emberrel minden pillanatban ez, amit te mondasz. Tehát egy kicsit extra ez, amit te mondasz. Úgy értem. Hát ez, amit te mondasz, ez extra. Ott nyilvánvaló, helyén való volt az, hogy fölkelsz, és akkor megerősíted magadat. Ja? Hát nyilvánvaló, hogy ez helyén való volt. Igaz? De mondhatjuk, hogy ehhez hasonló dolog játszódik le, és pontosan azt csináljuk, amit te, hogy meg kell szilárdítani magunkat és a világot. Tehát találnunk kell valamit, szilárd pontot, amihez viszonyulni tudunk. Akkor nézzük a kezünket, akkor megfogjuk a testünket, akkor keressük a ismerős dolgokat, ja? Igaz? Tehát például, amikor az emberek rettegnek, félnek, ugye, akkor előveszik a szeretteik képeit, anyukájét, a feleségét, a fronton például, ugye? És akkor az ugye visszahozza belőlük a lelket. Hát ezek már erős szimbólumok, ugye, az édesanyja képe, a gyerekek, a család, stb. Ugye, nagyon erős szimbólum, tehát itt már erős érzelmeket ébresztő dolgok. Vagy pedig az ember saját testével kapcsolatosan, jaj, élek vagy nem élek. De mondom, ez egy extra, amit te mondasz. Ez egy extra. Tehát amit te csinált, az nyilvánvalóan helyes volt abban a helyzetben. Helyes volt. Érted? De, amiről itt van szó, ugye, mondjuk azt, hogy itt is helyes, mert más nem tudunk csinálni. Képtelenek vagyunk. Ilyen értelemben helyes a macska reakciója, igaz? Ilyen értelemben. De, a megvilágosulás szempontjából nem helyes. Ja? Viszont nem vagyunk fölkészülve arra, hogy a másikat válasszuk. Nem vagyunk el fölkészülve. Ezért kell a gyakorlás. Ezért kell a gyakorlás. Tehát amikor kicsúszik az ember lábáról a talaj, akkor két út van. Két út. Igaz? És nem tudunk választani, tehát nincs választás abban a pillanatban, hanem vagy működik természetszerűleg a gyakorlásunk, vagy nem működik. Tehát így írják le a halált. Halál pillanatában két út van. Ja? De észre se vesszük a két út lehetőségét. Ezt is leírják. Észre se vesszük a két út lehetőségét. A halálpillanatban két út nagyon egyszerű. Vagy meglátod a tiszta fényt, vagy elájulsz. De az emberek elájulnak anélkül, hogy észrevennék, hogy meglátnák a tiszta fény felvillanását. Tehát el se jut odáig, hogy észrevegye. Pedig ott van, lejátszódott. Biztos, hogy lejátszódott. Csak annyira el van foglalva az ember a másikkal, hogy egyszerűen elájul, elveszti az eszméletét, és egy sötétségbe zuhan. Amikor ott van a hívogató tiszta fény, és igazából oda kéne mennünk. Hát erről szól, ez az a pillanat itt ebben a mesében, ez az a pillanat. Márpedig a tiszta fényt csak úgy tudjuk választani, ha azt megismertük már életünk folyamán, nem csak, hogy megismertük, hanem egy olyan erős vonzódást építettünk ki irányában, ezt is a szövegek mondják, mint a kisgyermek az édesanyja felé. Ja? Tehát amikor egy jógi, aki ezt az erős, viszonyt kialakította a tiszta fény felé, egy jógi megpillantja a tiszta fényt, akkor úgy mondják, hogy úgy szökik a tiszta fénybe, úgy oldódik föl benne, mint ahogy a kisgyerek veti magát az édesanyja ölébe, amikor megpillantja. Nem gondolkozik arra, hogy most szabad, nem szabad, illik, nem illik, jó, nem jó. Teljesen esztelenül, ugye? Ott a mama is, és ugrik az ölébe, ugye? Ugrik az ölébe. Teljesen feltétel nélkül. Na hát ezt kell a gyakorlással létrehozni. Ezt az ismerettséget a tiszta fényjel, a tudat igaz természetével. És akkor, amikor adódik az alkalom, akkor ez magától bekövetkezik. Ha ez nincs meg, nem lesz választás, hogy na most, akkor most, hogy várjuk, mert mindjárt jön a tiszta fény, és akkor majd azt kell választani. Hát ilyen nincsen. Ilyen nincsen. Ja? Ha nem a tudat mit választ, az ájulást. Már azért. Elájulni azért. Ja, tehát feloldozáshoz nem értünk, bekeményítéshez értünk. Erről van szó. Ja. Tehát itt ezzel párhuzamos, mint ahogy ezt már mondtam, ez a majom története. Egy majom, amely kiszakadt természetes otthonából, az őserdő szabadságának lüktetéséből. És arra ébredt, hogy be van zárva egy üres házba. A házba úgy kerül, hogy amikor szembesül a kendőzetlen valósággal, úgy megretten, hogy eszméletét veszti. Ja? Amikor magához tér, nem ébred fel teljesen, nem nyeri vissza az észlelés teljes frissességét, világosságát, hanem megfutamodik a valóság elől, és egy szilárd ház képzetének hazug biztonságába menekül. A falak kemények, áthatolhatatlanok, ezért a ház nem más, mint börtön. Amikor felébred, nem emlékszik volt otthonára, az erdőre. Tehát az erdő a teljes oldottság, ugye? A dzsungel, az oldottság, a lehetőségek, állandó, változó, hogy mondják, csodálatos világa. Ugye? Tehát ehelyett egy sivár börtönbe találja magát a hazugsága révén, igaz? Hazugságának börtöne jelenti számára az egész világot. El sem tudja képzelni, hogy másképp is lehetne. Nem tudja, hogy a falak keménysége az ő saját teremtménye. Így születik meg az alapvető nemtudás a zavaros elmében. Ja? Ez az alapvető probléma. Ez az alapvető probléma. Tehát ez a mi világunk. Mi világunk, ez a sivár börtön, amit mi szépen magunknak nem tudatosan, ugye, kényszerűségből, ugye, ezt kiszakítottunk, kiépítettünk, ugye. Ja. Ebben a börtönben aztán megpróbáljuk az életünket úgy rendezni, hogy azt mondjuk, hogy de jó kis hely. De jó kis helyre csöppentem. Igaz? Ugye, és mindenki megpróbálja a maga kis trükkjeit. Igaz? És amiket sokan együtt csinálják, akkor ugye kialakul egy életstílus. Ha? Kialakulnak társadalmi rendszerek. Ja? De arról nincs szó, hogy ez egész csak egy börtön, és mi a börtönben próbáljuk magunkat jól érezni. Tehát arról csak a legnagyobbak mesélnek, akik látták, hogy ez börtön, igaz? Megvilágosultak. Azok mondják, hogy jó dolog a börtönben bulizni, de még sokkal jobb dolog kimenni belőle. Jó? Hát ezért aztán sokszor ez porruljálnak, ezek akik ezt mondják. Számtalan példa van rá. Jó. De még mindig nem tudjuk, hogy mi köze ennek a csendéző meditációhoz, igaz? Ja. Tehát ott tartunk, hogy börtön, igaz? A börtön megszületik a zavaros elmében. Ez az alapvető nem tudás. Most emlékeztek, a múltkor beszéltünk a négy fátyolról, igaz? Mi is volt a négy fátyol?
Nem tudás,
az volt az egy. Ez ugyanaz. Tehát az nem tudásig egybe vagyunk. Ez ugyanaz. Ja? Ez a nem tudás ott és itt ugyanazt jelenti. Második?
Érzelmet. Zavaros érzelmet.
Nem. Második?
Zavaros érzelmet.
Az a szokás, beidegződés. Tehát az alapvető beidegződés, az alapvető beidegződés, az gyakorlatilag ez a hazugság, ezt a hazugságot jelenti. Ami azt jelenti, hogy nem csak, hogy nem emlékszünk az igaz természetünkre, mondjuk így, hogy nem csak, hogy nem vagyunk képesek föloldódni, ja? Tehát az, hogy nem vagyunk képesek föloldódni, ez a nem tudás. Nem csak, hogy nem vagyunk képesek feloldódni, hanem ragaszkodunk a keménységhez, a szilárdsághoz. El se tudjuk képzelni, hogy másképp is lehetne. Ja? Ez a megszokás, ez a második. Tehát például egy álomban ez úgy jelentkezik, hogy nem csak, hogy nem tudjuk, hogy álmodunk, de az álmot valóságnak hiszük. Ja? Tehát az álom szilárdságában, valóságában hiszünk. El se tudjuk képzelni, hogy ez nem lehet, hogy ez lehetne, hogy ez álom lehetne, mert annyira valóságnak hiszük. Ja? Ez a második. És a harmadik? Ott jönnek az érzelmek, igen. És végül jön a cselekvés, igen. Cselekvés, cselekedetek. Hát erről a négyről volt szó. Ezt miért kérdezem? Azért, mert most itt egy ugyanennek a leírásnak egy másik változatát fogjuk venni. Ami az öt halmazról szól, az öt skanda, szanszkritul, magyarul halmaz, tibetül pungpo. Jó? Tehát az első az ugyanaz. Ez a nem tudás. A nem tudás az ugyanaz. Ekkor elkezd tájékozódni börtönében, érzi a falak minőségét, keménységét, durvaságát, simaságát. A nem tudás bonyolódni kezd. Megszületik az én építményének második szintje, az érzés. Ez az érzés nem ugyanaz, mint az érzelmek. Más. Az érzelmek az odébb van. De ez egy más rendszer, itt nem szabad a kettőt összekeverni. Ja? Az érzés csak azt jelenti, hogy a jelképrendszert folytatva, hogy a fal sima, ja? A fal sima, vagy durva, kemény, vagy lágy, vagy itt van fal, itt nincs fal. Tehát ez az érzés, elemi, alapvető érzésről van csak szó. Tehát a keménységnek az érzése, a keménységnek, tehát a falak megvannak, és ezt mi érezzük, itt csak erről van szó. Ez az érzés. Ezután vonzódás, taszítás és közömbösség alakul ki benne házának különböző tulajdonságai iránt. Bizonyos dolgok a kényelem és biztonság, míg mások a fenyegetés érzetét keltik benne, és az érzékeknek és az érzeteknek megfelelő válaszokra ösztönzik. Az én kialakulásának folyamatában ezt a harmadik lépést észlelés-ösztönzés szakaszának nevezzük. Ja? Tehát itt az ember visszajelzéseket kap. Ez kellemes, ez... Tehát már egy bizonyos megfogalmazódás történik, igaz? Tehát érzem, hogy ez jó, itt szívesen vagyok, a háznak ebben a sarkában szívesen, mert ez kellemes. Oda nem megyek, mert az rossz érzést ad nekem. Ja? Ez a következő. Észlelés, ösztönzés. Miután kialakultak benne a majomban a házához való viszonyulásának emódjai, elkezdi őket megnevezni, címkékkel ellátni. Ez egy ablak. Ez a sarok kellemes. Az a fal ijesztő, rossz. Létrehoz egy fogalmi keretet, amely segíti kiértékelni, besorolni a házát, világát, attól függően, hogy vonzódik hozzá, gyűlöli vagy közömbös iránta. Ez a bonyolódás negyedik lépése, a fogalom létrehozása. Ja? Hát itt jön a fogalom. Hát először nem tudás, nem vagyunk képesek feloldódni. Igaz? A második az érzés. Érezzük a keménységet. Igaz? Érezzük azt, hogy a dolgoktól el vagyunk választva. Tehát az én keménységét és a más keménységét, ami az álom példájával az, hogy érezzük azt, hogy ez egy valóságos álom, igaz? Illetve valóságos világ, nem álom, hanem ez egy valóság, igaz? Tehát az álomban látunk egy másik embert, akkor úgy érezzük, hogy az ő. Az, hogy kezdjük differenciálni az érzéseket. Ez kellemes, ez kellemetlen, ehhez vonzódok, ez taszít, és így tovább. Ez a harmadik. És a negyedik, amikor neveket kezdünk adni. Neveket adunk. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Kezdünk skatujázni. Ja? Meg kell tudni nevezni a dolgokat, mert akkor sokkal konkrétabbá válnak. Igaz? Akkor felidézhetők, megidézhetők, akkor kezd a biztonságérzetünk kialakulni. Igaz? Ez tehát a negyedik, a fogalom. Ezután következik, ezután a következőkben a majom képzelődni, álmodni kezd. Ez a zavaros elme én képzete kibontakozásának ötödik és utolsó lépése, a tudat kialakulása. Ezzel válik az én teljessé. Képzelődés és álom alatt azt értjük itt, hogy a dolgoknak olyan jelentést tulajdonítunk, amellyel azok nem rendelkeznek. Határozott véleményünk van arról, hogy a dolgok milyenek, és milyennek kell, hogy legyenek. Ez a rávetítés, tehát ezt hívjuk rávetítésnek. Rávetítjük saját elképzeléseinket arra, ami van. Ja? Így aztán teljesen elmerülünk egy magunk által teremtett világban, amely tele van zavaros értékekkel és véleményekkel. A képzelődés ebben az értelemben azt jelenti, hogy a dolgokat és eseményeket félreértelmezzük a világ jelenségeire, a saját elképzelt jelentéseinket ruházzuk rá. Ja? Tehát ez a komplett én, ez az, amit egónak hívunk, amit énnek hívunk. Tehát itt, ebbe vagyunk most. Tehát így épül föl, és a fogalmakból, tehát fogalmak megvannak, és azután jön ez a tudat. A tudat itt azt jelenti egyszerűen, hogy álmodozunk. Képzelődünk, halucinálunk gyakorlatilag. Gyakorlatilag halucinálunk. Ja? És mindez abból épül föl, hogy képtelenek vagyunk föloldódni. Föloldódni, tehát részt venni a valóság oldottságában, mert a valóság természete az oldottság. Képtelenek vagyunk rá. Mi a keménység útját vállaljuk, és a keménység útja pedig ide vezet. És itt vagyunk. Képzelődés. És a képzelődés szintjén jelenik meg a hat világ. A hat világ. A hat világról mindenki hallott már, igaz? Hát a hat világ, a poklok világa, az éhes szellemek világa, az állatok világa, az emberek világa, a félistenek és az istenek világa. A képzelődés szintjén jelenik meg. És itt jutottunk most a cserézi meditációhoz. Jó? Hát a hat világ cserézi meditáció. Így jön létre, ezt nagyon fontos tudni. A hatvilág itt bent jön létre, mi bennünk jön létre, ezen a módon. Amikor azt álmodjuk, ja, hogy valami nagyon bánt, nagyon fenyeget bennünket, gyötör bennünket, akkor egy erős ellenszenvet érzünk, igaz? Meg akarunk tőle szabadulni. Sokszor minden áron el akarjuk pusztítani. Vagy el akarunk tőle menekülni. Ez a gyűlölet, az ellenszenv. Ez az állapot a pokol állapota. Ez a pokol állapota. Ja? Ezzel szemben, hogyha az ember valami iránt rendkívül sóvárog, úgy érzi, hogy jaj, erre szükségem van. Ha ez az enyém lesz, akkor boldog leszek. Ha kialakul ez a sóvárgás, ez a vágyakozás, vagy ragaszkodás, ha már esetleg megvan valamink, és azt mindenképp meg akarjuk tartani, görcsölünk hozzá. Ja? Ez az állapot az éhes szellemek állapota. Ha valamit ignorálunk, tehát hidegen hagy, elmegyünk mellette, közönösen, ja, egy helyzetet, ez az állatok világa. Akkor vagyunk az állatok világában. Tehát úgy próbáljuk megoldani a helyzetet, hogy egyszerűen ignoráljuk. Megpróbáljuk lezárni magunkat minden oldalon. A dolog nem létezik, megyek tovább. Ez az állatok világa. Ja? Ez az, amikor az ember megpróbál végigmenni a körúton. Ja? És elhatározza magában, hogy ott a körút túlsó végén, ahol dolgom van, ja, épp elmélyűen fogok megérkezni. Az ember így fogja magát, és bedobozolja magát, és csak megy. Ja. És mindenki más ugyanezt csinálja. Mindenki más ugyanezt csinálja. Csak az emberek így mennek. Ez Chaplin már, hogy kell, a 20-as vagy 30-as években megfilmesítette. Az egyik filmje, a Szép új világ filmjét nem láttátok? Vagy azt hiszem az a címe. Szép új, modern idők, vagy valami. Modern idők magyarul, nem? Hát az azzal kezdődik, hogy New Yorkban mennek az emberek. Mennek az emberek, és vágás, és mennek a birkák. Mennek az utcán munkába az emberek reggel, vágás, mennek a birkák. De most nem másokra mondjuk, hogy ők a birkák, mert mi is birkák vagyunk. Ja? Tehát mi ebben részt veszünk? Tehát ez az állatvilág. Hát aztán ott van ugye az embervilág. Embervilág is van. Az embervilágra az jellemző, hogy a csapongás. A csapongás is abból születő kételyek. Az emberek mindenbe belekóstolnak. Kíváncsiak, tele vannak vágyakkal, és kóstolgatják a világot. Ja? A vágyaikkal. És aztán ebből születik a mérhetetlen kételj. Kételj, csapongás is, kételj. A többi világra nem jellemző a csapongás, mert azok abba az egy dologba vannak bele dobozolva. Az állatok a közönybe, vagy hát nem tudásba, ugye nem feltétlenül közöny, de ez az ignorálás, ugye az, hogy az ember azzal van, amivel van. Tehát a megszokott biztonságába élni, ez az állatvilágnak talán a legjellemző. A megszokott dolgok biztonságában, és abból nem kidugni a fejünket. Ja? De nincs csapongás. Ez van. Az éhes szellemeknél a sóvárgás van. A vágy, ragaszkodás. Ott, de nincs csapongás. Ez az egy van. A pokolban a félelem, rettegés, gyűlölet van. Nincs más. Ez van. Az embereknél minden van. És ezért van csapongás, és ezért van kételj. Tehát sose érezzük, hogy a dolgok rendben vannak. Hogy a dolgok jól mennek, és kielégítő a helyzet. Ja? Valami mindig hiányzik. Azután vannak a félistenek. A félisteneknél az irigység és a féltékenység a jellemző. És a presztízsharc. Folyamatos presztízsharc. Különösen bebizonyítani, hogy én vagyok a jobb. Miközben az ember érzi, hogy nem ő a jobb. Érdekes módon. Tehát ebből születik a kényszer, bizonyítani, hogy igenis én vagyok a jobb. És ezért hihetetlen sebezhető az ember, mert közben tudja, hogy nem ő a jobb. Ahogy mondja egy tibeti mondás, hogy a sebes hátul ló az hamar ágaskodik. Ja? Sebes hátul ló könnyen ágaskodik. Kicsit hozzáérsz a sebhez, abban a pillanatban ugrik. Igaz? Nem is lehet, hogy nem is rossz indulattal értél hozzá. Véletlenül. Abban a pillanatban felugrik. Tehát ez a félistenek világa. És aztán van az istenek világa, az pedig az önelégültség. Gyakorlatilag. Önelégültség. Hagyd, én tudom. Ne próbálkozz. Én velem ne próbálkozzatok. Ez az Istenek világa. Hát amíg ez tart, aztán ez nem tart örökké sajnos. És hát nyilván mindig próbálkozás az van. Aztán egyszer csak ugye, az ember kiesik ebből a magabiztosságából, és akkor jön a probléma. Ez az Istenek világa. Tehát ez a csendrézi meditáció. Csendrézi meditáció. Csendrézi meditációban, amikor hat világról beszélünk, erről beszélünk. Ez bennünk is játszódik, és mindenki másban is játszódik. Tehát, hogyha ez bennünk játszódik, és ezt észreveszünk, és megtapasztaljuk, ezen az alapon jön az együttérzés. De ha azt mondjuk, hogy ez csak másokban játszódik, akkor nincs együttérzés. Akkor nincs együttérzés. Akkor nincs csendrézi meditáció. Ja? Ugye, mint valaki mondta egyszer annak idején, Lámában tanításon, hogy hát ő látja, hogy Budapest fölött egy fekete aura van. Onnan el kell menni. Ja. Mintha a dolog ott kint lenne. Attól csak úgy el lehetne jönni. A dolog nem ott kint van. Nem, sajnos. Ja. Tehát erről szól röviden a dolog. Akik részletesebb leírást akarnak a hat birodalomról, azok forgassák ezt a könyvet. Ebben van részletesebb leírás is. Nagyon jó, mert rólunk szólt, az ember önmagára tudja vetíteni. Vagy ezt a könyvet, vagy pedig Csögyam Csungpa könyveit azokban. Ezek egyébként részben idézetek, amiket olvastam a Csögyam Csungpa könyveiből. A Csögyam Csungpa könyveiben nagyon szép, nagyon jó, tanulságos leírások vannak a hat világról. Hat világról, tehát olyan stílusú leírások, amik rólunk szólnak. Mert a hat világot le lehet írni másképp is, és általában a tibeti irodalomban úgy írják le, hogy mi, akik nem vagyunk hozzászokva, nem tudjuk magunkra venni. Mert leírják a, nem tudom én, 18 féle pokol állapotot, és akkor az ember azt hiszi, hogy az másokra vonatkozik. Ugye? Nem, az mind mi rólunk szól. Mind mi rólunk szól. Ja. Tehát ezeket a dolgokat érdemes, ezt a két dolgot, ezt a négy fájtlat és az öt halmazt érdemes megjegyezni, mert nagyon gyakorlati tudás az. És figyelni magunk, tehát magunkkal, dolgozni vele. Még egyszer ugye az öt halmazból az első volt a nem tudás. Második volt? Érzés. Érzés. Harmadik? Észlelés-ösztönzés, úgy hívják. Tehát észlelés-ösztönzés az, hogy az ember már nem csak észlel, hanem ösztönzést is kap a dolgoktól. Igaz? De még ez szóban nem megfogalmazott, mert még nincsenek szavak. Igaz? Tehát ez csak egyfajta ösztönös. Jó érzésben megvan az, hogy ez jobb, ez rosszabb. Ezután jönnek a fogalmak, amit nevet adnak ezeknek a érzéseknek és viszonyoknak, és végül a fogalmakból fölépül egy hihetetlen kusza fogalmi idézőjelbe vett rendszer, ami nem rendszer, tehát egy álomvilág, gyakorlatilag csapongó, kusza, össze-vissza, állandóan változó, hazug álomvilág, és ezt hívjuk úgy, hogy tudat. És aztán ezt a tudatot használjuk arra, hogy megváltsuk vele a világot. Erről van szó. Sajnos. Igen?
Van a hat világnak az ábráján, ahol ábrázol egy tankán. Például van az a 12 oksági vagy függőség keresztül, és az nagyon hasonló. Nem ez vagy az részletesebben írőre hasonló, mint az öt standard, vagy az öt halmaz. Ott is van az a vakember, és a nem tudás. Aztán az első. És akkor utána az is vagy ilyen hasonlóan egész születésig a 10 év, a 11 év.
Igen, ez a 12-es, 10 függő láncolat, igen, a függő, hogy mondják, tendercsúnyi. Tehát a kölcsönös függés 12-es láncolata. Az is pontosan az én, az ego felépülését írja le megint másik módon. Így van. Pontosan. Pontosan az ego fölépülését írja le. Tehát ennek sok módja van. Ez már három különböző mód. Ja. Csak ott már 12 dologról, az már sok. Na, két számjegy. Már túl sok nekünk. A 4 az jobb, mint az 5. 5 is jó, 12 az nem. Az már, hogy hívják, az már tudósoknak való. Kempóknak való. Ja. Az kempóknak való. Tehát az is egy kidolgozott rendszer önmagában. De mondom, az túlságosan terjedelmes. Most ebből az öt, ez amiről most beszéltünk, az öt halmaz, ez az abidarma rendszerben van, míg a 4 fátyol az a nagypecsét tanításokban, tehát a Mahamudra tanításokban. Tehát az, mondjuk így, hogy mi inkább azt használjuk. Tehát az a közvetlenebb, az még közvetlenebb, mint az öt halmaz. Tehát tapasztalatibb, úgy értve, tetten érhetőbb. Könnyebben tetten érhető a tudatban. Jó? És minél jobban, gyakorlatban minél jobban és könnyebben alkalmazható valami, annál ugye hasznosabb természet. Mert erről van szó végül is, gyakorlati alkalmazás, alkalmazhatóságról. Tehát, hogy tényleg meg tudjuk-e tapasztalni annak az igazságát. Mert hiába tanulunk be litániákat, hogyha csak arra jó, hogy utána elmondjuk másoknak, annak nem csak értelme. Na minden esetre mi emberek vagyunk, úgyhogy az idevaló világot még felolvasom, mert még annyi időnk van. Milyenek is vagyunk mi emberek. Most ahogy szokták a filmeken mondani, hogy ezekben a szavakban, a filmek előtt olyan hanghatások és olyan képi hatások lehetségesek, amelyek, nem tudom, sokkal...
A nyugalom
hogyan?
A nyugalom
megzavarására alkalmasak. Úgyhogy vigyázzatok! Előre mondom. Az elme ember birodalmában lehetőségünk nyílik válogatni élvezet és fájdalom között. Tehát a csapongás, ugye? Képesek vagyunk az élvezetes tapasztalatokat megkülönböztetni a fájdalmasaktól, arra való törekvésünkben, hogy élvezetünket növelhessük és csökkenthessük fájdalmunkat. Ugye a többi világban ez nincs, ott teljesen be van az ember dobozolva. Vagy kellemes dobozban, mint az istenek, vagy pedig kellemetlen dobozban. A többi mind kellemetlen dobozban, csak az istenek. Különböző lehetőségeket mérlegelünk, nagyon sokat gondolkozunk, remények és félelmek között csapongunk. Ez a szenvedély és értelem birodalma. Ha úgy döntünk, hogy valami kell nekünk, megpróbáljuk azt megragadni, magunkhoz húzni és birtokba venni. Például, ha egy szép sejmet akarnánk vásárolni, elmennénk több üzletbe is, hogy megtapogathassuk és érezhessük a sejmek anyagát, és eldönthessük, akad-e olyan, amilyet szeretnénk. Ha végül találnánk egy kedvünkre valót, kézbe vennénk e szavakkal. Ez az. Hát nem gyönyörű? Azt hiszem, ezt érdemes megvenni. Otthon aztán megmutatnánk barátainknak is, hogy tapintsák meg, és értékeljék finomságát és szépségét. Az embervilágban állandóan az élvezetes dolgok birtoklásán jár az eszünk. Így gondolkozunk. Talán vennem kellene egy prémes mackót, amivel alhatnék szeretnivalót, kuhát, meleget és szőröset. Mindezek mellett azonban felfedezzük azt is, hogy bár okosak vagyunk, és világunk rendezgetésével hozzájárulhatunk valamennyi élvezethez, hozzájuthatunk valamennyi élvezethez, boldogságunkat nem tarthatjuk meg, és nem érhetjük el mindig, amit akarunk. El kell szenvednünk a betegségek, öregség és halál kínjait. Sok más baj és csalódás mellett. Fájdalom állandó velejárója élvezeteinknek. Na hát röviden ez ennyi az embervilágról. Nem is volt olyan szörny. Igaz? Tessék?
Mondom, ha csak bele nem gondolunk.
Jó. Hogy például a feleségünk milyen, ilyen, mennyire ilyen, igaz? Vagy pedig a szomszédunk, igaz? Ugye? Hát akkor fokozzuk egy kicsit. Az elme éhes szellem birodalma. Vagy állatbirodalom? Talán. Vegyük fokozatosan. Na, az elme állatbirodalmában sértődött beletörődést érzünk. Kezdődik. Házasság jut eszembe. És a világnak berögződött szokások sorával válaszolunk. Ja? A válaszoknak mindig ugyanazon készletére hagyatkozunk. Életünk élményeinek másmilyen feldolgozását mellőzzük, és ezáltal korlátozzuk világunkat. A kutya próbál mindent megszagolni, például. A macskát nem érdekli a tévé, például. Ez az állatbirodalom, a butaság világa. Szemet hunyunk, hogy ne láthassuk, mi van körülöttünk, és megtagadhatjuk új területek kikutatását. Ehelyett a jól ismert célokhoz és a megszokott kellemetlenségekhez ragaszkodunk. Ja? Ez már horror, igaz? Ez már hátborzongató. Megszokott kellemetlenségekhez ragaszkodunk. Elkábítjuk magunkat biztonságos, önelégült, megszokott világunkkal, és jól ismert célokat tűzünk ki, melyek elérésére tántoríthatatlan konok eltökéltséggel törekszünk. Tehát a biztonság. Megyek a sinemen, hagyjatok békén, és nem, semmi más nem érdekel. Ez az én sinem, ott az én célom, se jobbra, se balra. És mindenen át. Az állati magatartás nagyon komoly, míg a vidámságból is komoly dolgot csinál. Az ilyen ember öntudatosan próbál barátságos, könnyed, bizalmas légkört teremteni, tréfálkozva, vicceket mesélve, azért, hogy mulatságosnak, eszesnek tartsák. Ja. Ezzel szemben a valódi vidámság egy tökéletesen szabad viszonyulási mód az életünkben adódó helyzetek teljes lehetetlenségéhez. Az a dolgok tisztánlátása, beleértve önállításunkat is, szemellenző nélkül, korlátok nélkül, mentségek nélkül. Tehát ez a valódi humor, igaz? Nyitottság és a dolgok távlati átlátása, és nem a feszültségek puszta feloldására tett kísérlet. Az állatbirodalom jelképe a disznó, mely egyszerűen megzabál mindent, ami csak az útjába kerül. Se jobbra, se balra nem néz. Csak törtet mindenen keresztül, felfalva mindent, ami éppen előtte van. Azt mondják, hogy a disznó egyszer néz fel életére az égre.
Akkor lesz ugye.
No. Majd nem elég, hogy maga elé néz, még ilyen SR kép nagy ernyője is van. Ne is tudjam fölnézni. Ja. Az éhes szellem birodalom. Az elme éhes szellem birodalma. Az elme éhes szellem birodalmában a fő elfoglaltságunk a terjeszkedés, meggazdagodni vágyás, fogyasztás. Alapjában véve szegénynek érezzük magunkat. Képtelenek vagyunk fenntartani egy olyan látszatot, hogy azok vagyunk, akik lenni szeretnénk. Mindenünket a büszkeségünk jogosultságának igazolására használjuk fel, de sosem vagyunk elégedettek, valami mindig hiányzik. Ja, tehát az embernek van egy... Ja, szeretne egy bizonyos látszatot fenntartani. Ez sajnos nagyon jellemző materialista emberre, és mindent megtesz ahhoz, hogy azt a látszatot létrehozza, és azt eljátsza. Miközben belül egy iszonyatos sivárság van. Mert ez az egyedül törekvés. A szegénység érzetű lelkivilágot hagyományosan egy olyan éhes szellem jelképezi, akinek tűfoknyi szája, szűk torka és vékony végtagjai mellett óriási hasa van. Szája és torka túl szűk ahhoz, hogy rajta keresztül elég étel juthasson hatalmas pocakjába, ezért mindig éhes. Éhsége csillapítása ugyanakkor nagy fájdalommal jár, mert étket lenyelni csak nagy nehézségek árán képes. Az étel természetesen jelképezi mindazt, amire csak vágyunk. Barátságot, gazdagságot, ruhát, testi élvezetet, hatalmat, akármit. Ja. Bármely jelenik meg életünkben, mi azt elfogyasztani valónak tekintjük. Ha egy gyönyörű őszi levél lehullásának vagyunk tanúi, a zsákmányunknak tekintjük, hazavisszük, lefényképezzük, lefestjük, vagy a naplónkban leírjuk, milyen szép volt. Ha veszünk egy üveg italt, felvillanyozva hallgatjuk a papír zörgését, amint kicsomagoljuk. Amikor kitöltjük, a csobogás édesen csigázza szomjunkat. Azután öntudatosan megízleljük és lenyeljük. Végül is sikerült elfogyasztani. Micsoda beteljesülés. Csodálatos volt. Az álmunk valóra vált. Azonban egy idő múlva újra nyugtalanságot érzünk, és valami más elfogyasztani való után nézünk. Állandóan új szórakozásra éhezünk. Szellemire, lelkire, érzékire, és így tovább. Eszmét eszme után, tanítás tanítás után kebelezünk be, és megkíséreljük őket mind feljegyezni, birtokba venni, szilárddá és valóságossá tenni. Aztán valahányszor megéhezünk, jegyzeteinkben és könyveinkben keresünk enyhülést. Egy pontnál azonban ez egyhangúvá válik, és unalmassá. Eszünkbe jut, hogy találkozni szeretnénk tanítónkkal, vagy új tanítókkal. Vagy az sem rossz ötlet, hogy elmegyünk egy étterembe. Alternatíva. Egy bevásárlóközpontba. Egy bevásárlóközpontba. Vagy egy cukrászdába. Azonban valami közbe jön, és akadályoztatva érezzük magunkat. Észrevesszük, hogy minél több az akadály, annál nagyobb lesz éhségünk. És minél többre vágyunk, annál jobban látjuk, mi mindent nem kaphatunk meg, és ez fájdalommal jár. Fájdalmas dolog felfüggesztve lenni a kielégületlen vágyban, és folyamatosan beteljesülést keresni. Ám még ha el is érjük célunkat, a beteljesülés akkor sem valósul meg, mert a telítettség érzetétől érzéketlenné válunk újabb ingerekre. Próbáljuk megtartani és birtokolni tulajdonunkat, de egy idő múltán elnehezülünk és eltunyulunk, és képtelenekké válunk arra, hogy bármit is értékeljünk. Azt kívánjuk, bárcsak újra megéhezhetnénk, és újra teletölthetnénk magunkat. No? Hát igen. Milyen jó másokon nevettél. Ja? 5 percünk van kérdésekre. Tehát nagyon fontos, hogy ezeket a gondolatokat folyamatosan fölkeltsük magunkban. Ugye 4 alapgondolatról van szó. 4 alapgondolat közül az egyik ez. Foglalkozni a 6 világgal. A 6 világban folyó dolgokkal, ami mind szenvedés. Ez mind szenvedés. Szenvedésnek különböző formái. Tehát a 6 világgal foglalkozni. Így. Magunkra vetítve. Tehát önmagunkat van észrevenni a 6 világot. És akkor értelmet kap a meditáció, értelmet kap a 6 szótagú mantra, amelyiknek mindegyik szótagja tisztítja a megfelelő világot, igaz? Akkor értelmet kap. Igen?
Tankákon úgy ábrázolják, miért elnézik, hogy vannak egyéb alakok is a tankákon. És szeretnék ezek a csodat érezni, hogy lőttek, kit szoktak oda tenni, hogy elnézik tankákra majd. És miért? Tudatni miért? Miért vannak ott mások is?
Annak nincs jelentősége. Annak nincs semmi jelentősége nincs. Tehát tankákat készítenek különböző célokkal, különböző módokon. Tehát sokszor ugye a megrendelő, hát régebben legalábbis, ugye mostanában tankákat készítenek kifejezetten komerciális célokra. Régebben ugye Tibetben ez nem volt, tehát nem volt árucikk a tanka, hanem ott megrendelésre készültek. És megrendelésre pedig a megrendelőtől, kívánságától függött, hogy milyen legyen a tanka. Tehát ő rendelt egy cserézi tankát, és azt mondta, legyen rajta még Guru Rinpoche is, meg tára is, meg fehér tára, zöld tára, és akkor azt ráfestették. Ennyi az egész. Tehát ugye nem volt az a bőség a képekben, mint most, hogy fénykép, színes fotó, nyomatok, stb., hanem valakinek volt egy tankája, ja? És hogyha ő neki az ő gyakorlata volt csenvérzi, tárá, gurulimpocsa, mint mi nálunk, ugye, ahogy szoktuk, amitába, stb., akkor azt mind ráfestette a tankára. A fő alak legyen csenvérzés, de legyen ez mind legyen ott körülötte. Ez egyszerűen ennyi. Vagy volt egy lámája, aki még plusz rá akart festetni, hogy legyen rajta karmapa is, vagy nem tudom én, valaki. Őt is ráfestették. Ennyi. Tehát egyébként cserézi, és Amitába ők, ugye, Amitába a cserézi feje fölött van. Ők ketten vannak így, akik összetartoznak. Amitába is cserézi. Vagy a feje fölött van, vagy pedig itt a haj kontján, konkonty előtt, a fején, de a konty előtt én kicsikén. Vagy így, vagy úgy van cserélzi rajta. És hát Guru Rinpoche, ugye Amitábának a jelenéstest megnyilvánulása, tehát Nirmanakája megnyilvánulása, cserélzi pedig az örömtest, tehát a Szambhogakája megnyilvánulása. Tehát ők így mondjuk hárman összetartoznak ezért. Aztán a tárá is oda tartozik, azért, mert a tárá Csenrézi könnyéből született. Tehát ő Csenrézinek mondjuk egy további megnyilvánulása bizonyos értelemben. Hát attól függ, hogy vesszük. Ugye? Sokféleképp lehet venni, de egy bizonyos értelemben így lehet venni. És aztán ez bonyolódhat tovább. Mert annak nincs igazán jelentősége, hogy kik vannak itt tankán. Itt például nincs is cserézi tank. Hol van cserézi tank? Ja, ez az arany piros, igen. Uh-huh. Ott nem is tudom, kik vannak rajta meg. Két oldalt van valaki. Ja. Igen?
Besétáltam a csapdába, ugye ez azt jelenti, hogy akkor figyelnem kell, hogy észrevegyem, de a végkövetkeztetés az az lenne, hogy bizonyos dolgokat akkor érintetlenül kéne hagyni.
Bizonyos dolgokat érintetlenül hagyni, ezt hogy érted?
Tehát, hogy felmerül valamilyen tudati vágy, hogy én most ezt vagy azt szeretném,
igen.
Ezt észreveszem magamban,
igen.
És észreveszem azt is, hogy ez persze újabb szenvedéshez fog vezetni.
Igen.
Tehát egyszerűbb, ha lemondok róla, mint hogy ha beteljesítem.
Igen.
Így értem azt, hogy érintettem vagy.
Hát ez egy alapvető meditatív módszer, persze, ezt hívjuk úgy, hogy a gyöngéd elengedés. Persze. Hát a meditáció arra azért szükséges, tehát mindenképp a meditáció megoldás, azért szükséges, mert a meditáció révén kezdjük önmagunkat föltárni, és önmagunk föltárása azt jelenti, hogy ezeket a mechanizmusokat tárjuk föl, hogy ezek hogy működnek. És ha ezeket valóban kezdjük megismerni, akkor egyre korábban ismerjük föl a veszélyeket. És tudjuk a végkövetkeztetést is. Előre látjuk, hogy ez végül is mi ennek a természete, mi lesz ebből a következő. Milyen következmények lesznek ebből, igaz? És tehát a meditáció útján szerezzük meg ehhez való tapasztalatot. Ehhez nem elég az elméleti tudás, hanem önmagunk tapasztalatában, ugye, tudjuk a dolgokat ugye valóságos módon, tehát élő módon tanulmányozni, igaz? És ez a fontos, ha ez nincs, akkor semmi nem történik, nem működik semmi. Ugye sokan azt mondják, hogy nekem még szükségem van, hogy a szamszarában, mit tudom én, ezt meg azt még végig kell járnom, és ezt meg azt, bla bla bla, ugye? Úgyhogy nekem még korai lenne meditálni, mert úgy érzem, hogy nekem még szükségem van bizonyos dolgok megtapasztalására. Hát ennél nagyobb hülyeséget nem lehet mondani. Ja? Ennél nagyobb hülyeséget nem lehet mondani. Ja? A meditációban tudni, megtapasztalsz mindent, de fokozottan. De úgy tapasztalod meg, nem lehet elkerülni a dolgokat, úgy tapasztalod meg, hogy a dolgok természetét kezded észrevenni. Ja? Hát ez maga a meditáció, igaz? Ez a meditáció. És lassan az ember ugye kezd belefáradni, hogy na fele, egyenek, megint ugyanabba beleestem, megint ugyanaz, és tudom előre, de most már nincs mit tenni, és most már csak kész, vélem, tudom, jöhet. Ja? És akkor ezen belefáradt, hogy már megint ugyan ott vagyok. Megint én vagyok a tulok, és mindjárt üt a mészáros, ugye? És már tudom előre, és akkor lassan az ember kezd ebből ugye saját maga számára tanulságokat levonni. És lassan el tudja kerülni, meg tudja előzni. Tehát lassan. Lassan. Ez a gyakorlás intelligenciájától és intenzitásától is függ, és az alkalmazott módszerektől is, ugye? Tehát azt mondja a tanítás, hogy ugye különböző módszerek, különböző lejáratú eredményeket hoznak. Tehát van, ahol azt mondják, hogy 7-8 kalpa, ugye? Az pedig sok. Egy kalpa az egy egész világegyetemnek a kialakulása, kifejlődése, megsemmisülése, utána még egy darab szünet van, aztán egy másik. Ez egy kalpa, ugye? És aztán van olyan módszer, ami azt mondja, hogy pár életen belül, 7-8 életen belül, vagy pedig egyetlen egy életen belül is lehetséges felismerni dolgokat, ugye? Csak hát sokszor az ember nem nincs felkészülve arra, hogy ezeket az intenzív dolgokat tudja használni, mert nincs hozzá elég érdeme, szó szerint. Tehát nincs hozzá érdeme. Ha nincs érdemünk, akkor nincs bizalmunk. Ha nem fogadjuk el, akkor hiába csináljuk, akkor csak egy üres papagáj gyakorlás van. Az érdem az ahhoz kell, hogy az ember meg tudja tölteni a gyakorlását valódi tartalommal. Ezért nagyon fontos az érdemek halmozása, érdemek gyűjtése. Ez nagyon-nagyon fontos. Gyakorlatilag két dologra van szüksége az embernek, semmi másra. Ez a közvetlen út. Érdemekre van szüksége, és egy tanítóra. Schluss pass. Nincs szükség egy csomó koskodásra. Érdemek gyűjtésére és tanítóra. És ehhez kell a közösség. Tehát érdemeket közösség nélkül nagyon-nagyon nehéz gyűjteni. Tehát valódi érdemeket. Nagyon pici, apró érdemeket lehet persze mindenhol, de igazán nagy érdemeket csak a közösség segítségével lehet. Ja? Csak a közösség segítségével. Tehát vannak koncentrált módjai az érdemgyűjtésnek, és vannak ugye kevésbé koncentráltak. Olyan, mint van a víz, van a pesti víz, aztán van a szennyvíz, ugye? Aztán van a Coca-Cola, aztán van a sör, bor, pálinka. Igaz? Tiszta szesz. Hát aztán vannak ugye pirulák, szilárd vizek, amik ugye még sűrűbbek, mint a tiszta szesz. Ja? Tehát ehhez hasonlóan az érdemeknek is vannak különböző sűrűségi fokozatai. Tehát ha az ember ugye egy vajrajána közösség által létrehozott dolgokkal foglalkozik, ugye ezek a legintenzívebb módjai az érdemek halmozásának. Tehát stupa, meditációközpont, templom, és így tovább. Ja? És mindaz, ami ezekben van. Tehát ezek a különleges jelképek, ugye, vagy olyan a gyémánt út jelképek. Ugye, hogyha az ember ezekkel foglalkozik, ezek adják a legerőteljesebb érdem halmozást. És ehhez van szükség közösségre, mert ezt a közösség hozza létre. Tehát ha nincs ez, akkor az ember mit tud csinálni? Ami szintén jó, de nem ennyire sűrű. Mint például ugye koldusoknak pénzt adni, betegeket segíteni. Ez mind nagyon jó. De nem annyira koncentrált. Nem annyira koncentrált érdem. Ja? Tehát ugye a közösség erejéből jönnek létre ezek a segédeszközök, amelyek ugye a mi érdemhalmozásunkat szolgálják. Ezt nehéz megérteni, de ez így van. Ez így van. Tehát azért, kizárólag azért jönnek létre a meditációközpontok, azért épülnek a stupák, hogy érdemeket tudjunk szerezni nagy intenzitással. Kizárólag azért. Bármivel az ember hozzá tud járulni ezeknek a dolgoknak a fönntartásához és stb. A tisztántartás vagy akármi, az mind óriási érdemmel jár. Míg, hogyha ugyanazokat a dolgokat elvégezzük a saját háztartásban, akkor lehet, hogy semmi érdem nincs, mert az egyszerűen kötelességünk. Hát otthon takarítani az egyszerűen kötelességünk. központra takarítani, az érdem. Például. Hatalmas érdem. De persze ott is az, attól függ, hogy mit gondolunk közben. Azt mondja, hogy ha megint nem takarít, senki más soha nem takarít, mindig csak én. Hát akkor nincs olyan sok érdem. Valamennyi van, mert az ember elvégzi a takarítást, tehát az is érdem, de jobb, hogyha az ember ezt olyan gondolattal csinálja, hogy hát a takarítás az a központ, hogy mondjam, központ révén érdemgyűjtés. Ja? Tehát fontos, hogy egy közösségben kialakuljon egyfajta lelkesültség, hogy ezeket a dolgokat nagyra tartjuk, ezeket az alkalmakat nagyra tartjuk, és tényleg részt akarunk venni ezekben, saját érdekünkben. Ez nagyon fontos. Tehát az alkalmat keresni, hogy valamivel tudjunk csinálni, mert ez borzasztó nagy segítség nekünk. Ja, tehát az érdemek gyűjtése, a gyémánt úton ez a két dolog van. Az érdemek gyűjtése és a tanító áldása, tehát odaadás révén megkapjuk a tanító áldását. Ez a két dolog elég ahhoz, hogy elképesztő dolgokkal, hogy az embernek tényleg égnek áll a haja, ha olvassa. Ha olvassát, meg van magyarul el lehet olvasni. Ja? Meg volt az odaadása, és a guru szolgálata által ugye gyűjtötte az érdemeket, és akkor egyszer csak fogta magát a guru, és jó. Homlokon nyomta a szandájával. Most abban a pillanatban a dolgok helyükre ugrottak. Persze közben sok mindent megtanult, nyilván. De az a tanulás ott az egy szinte fordított tanulás volt, mert ő hihetetlen tanult volt, amikor elkezdte az utat. És neki azt a sok tanulást mind át kellett dolgoznia. Tehát egy nagy professzor volt akkor, amikor elkezdte. És mindazt, ami a professzorsággal jár, azt neki le kellett szépen vetkeznie. Tehát ez nagyon fontos megérteni. Nagyon fontos megérteni. Valahol a dolog eléggé egyszerű. Egyszerű. Hát ennél egyszerűbb már nem lehet. Ez a két dolog kell mondom. Érdemek halmozása és tehát egy tanító, akihez az embernek van egy jó, normális emberi viszonya, tehát egy odaadás, egy odaadó viszonya van. Ez a két dolog. Oh, God.